A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a 235. dicséretünkkel kezdjük meg közösen. 235. énekünknek mind az 5 versét fogjuk énekelni. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten! Isten igét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 4. fejezetéből, a 32. verstől kezdődően, egészen az 5. fejezetnek a 11. verséig. Ezekben az igeversekben így szól hozzánk Isten üzenete. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták. és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Egy ember név szerint Anániás feleségével Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amikor meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, megértését, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóban kettős az érzés bennünk, amikor megállunk a te házadba és a te színed előtt. Örvendezés van bennünk, hogy olyanhoz járulhatunk, aki kegyelméről, irgalmasságáról naponta bizonyságot tesz, hordozza az életünket, oltalmaz, aki szeretetével megpróbálja az életünket úgy igazgatni, hogy az ne szakadjon el attól a tökéletességtől, attól az igazságtól, amely ott van benned. De mégis félelemmel, mert ismerjük önmagunkat, és tudjuk a hamisságainkat is. És amikor leplezetlenül állunk meg te előtted, akkor gyötör is minket. Így köszönjük meg ezt az ünnepi alkalmat, a terített asztalt is, hogy ezekből a terhekből itt le lehet tenni te nálad, hogy az, aki őszintén hozzád megy, azt te el nem küldöd, hanem kész vagy segíteni rajta. Szeretnénk mi is ma így megnyílni te előtted, és szeretnénk ezzel a nyílt és őszinte szívvel fogadni a te üzenetedet is. Látogass meg most bennünket azzal, amire szükségünk van. Add most is a te üzenetednek erejét, hatalmát, de vigasztalását is, és add hozzá a te szent lelkedet, hogy tudjon munkálkodni bennünk, hogy formálja az életünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket szent jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 489. énekünkkel. 489. dicséretünk első versét énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Alapigénket újraolvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az 5. résznek a 3. és 4. verseiből. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, vannak olyan bibliai szakaszok, amelyeket az igehirdető is szeret azért elkerülni. A bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra ezt a nagyon nehéz történetet jelölte, és azt gondoltam, hogy ne futamodjunk meg, olvassuk el, egy kicsit gondolkozzunk együtt is ennek az üzenetéről. Azért, hogy az éleket tompítsam, elolvastam egy kicsi néhány verset az előző fejezetből is, ahol az első gyülekezetnek az életéről egy nagyon szép beszámolót hallunk. Arról az összetartásról, a közös hitről, arról a szeretett közösségről, amelyben megélik azt, amit Jézustól tanultak. Egész meredek dolgokat olvasunk, amelyet a mai ige hirdető, vagy a mai ige hallgató, vagy a mai gyülekezeti tag, vagy gyülekezet nehezen tud elképzelni. Hogy hogyan lehet annyira egy a lelkében egy közösség, hogy teljes vagyonközösséget vállalnak, hogy akinek van, az eladja, és beteszi a közösbe, és így jut a szegénynek is. Hogy hogyan lehet egy olyan életközösséget felvállalni, hogy tényleg a nyomorultat befogadom a házamba, az üldözöttet és a foglyot, úgy, ahogy Jézus tanította, és mégis úgy tűnik, hogy boldogok ezek az emberek, nem lesz kevesebbjük ezáltal, nem lesz az életük szomorúbb, nem úgy élik meg, mintha keresztre feszítenék őket közben, hanem az Isten áldását tapasztalják ebből. Nyilván, hogy nem lehet az első keresztény gyülekezetet úgy példának felvenni, hogy ezt ma meg kell valósítanunk. És akkor most itt tartunk egy kis tanácskozást, mindenki beadja a dolgait a közösbe, újra elosztjuk, és megpróbáljuk ezt megélni. Az üzenetet sokkal mélyebben kell keresni, és ez a történet is ebbe akar egy kis rést nyitni nekünk, hogy belelássunk, hogy mi is történik ott az Isten színe előtt ezekben a közösségekben. Nem egy idealizált képet ad a Szentíró, hanem elmondja azt is, hogy voltak jó dolgok is, és voltak igen kemény leckék is ezekben a gyülekezetekben. Az első gyülekezet, tehát legyen így most nekünk tükör, és nézzük meg, hogy vajon hogyan is állunk ezekkel a kérdésekkel, amelyekkel ők szembenéztek. A közösség maga nem követelhet semmit. Isten nem adott erre semmiféle megbízást, Jézus sem parancsot, hogy aki ide csatlakozik, annak ezt kell, vagy azt kell csinálni, ehhez alkalmazkodjon, vagy ahhoz alkalmazkodjon. Mégis a közösség nagyon jól tudja, hogy az Istenhez való tartozás az bizonyos kritériumokat jelent. Ott a tisztátalanságnak nincs helye, ott a hazugságnak nincs helye, nem adhatunk helyet neki, különben az egész megromlik. Később Pál apostol is sok levelébe figyelmezteti a gyülekezetet, hogy az Isten ajándékával való élést meg tudja rontani az emberi természet, aminek teret adunk benne. Ezért van szükség mindig a bűnbánatra, ezért van szükség az önvizsgálatra is. Most ezt tennénk meg együtt is, és figyeljük meg ezt a történetet, ami egy házaspárnak a tragikus esete. A történet úgy kezdődik, hogy van egy Anániás és egy Szafira nevű házaspár, akik eladnak egy birtokot, és oda mennek az apostolokhoz, és ők is úgy, ahogy másoknál ezt már látták, tapasztalták, letesznek ebből egy részösszeget, és azt mondják, hogy eladtuk és beadjuk a közösbe. És Péternek vagy a Szentlélek megsúgja, vagy gyanús nagyon az ár, egyből megfogalmazódik a kérdés, hogy hát ennyibe került? Ez az egész? És ők azt mondják, ez az egész. És onnantól kezdve Péter számára világos kezd lenni, a Szentlélek ezt megvilágítja neki, hogy itt valami csalafintaság van. Sőt, talán ettől erősebben kell fogalmazni, itt valami bűn van a háttérben. A dolgot, amikor elkezdtem végig gondolni magamban, akkor először azt jutott eszembe, hogy nem több ez, mint egy utánzás. Egy olyan utánzás, ahol láttak egy példát, és ezt a példát valamiért megkedvelték. Ez a példa valamiért tetszetőssé lett. És azt gondolták, hogy akkor a nyomdokaiba kell lépni. Arról olvasunk ugyanis, hogy van egy József nevű ember, aki eladja a saját birtokát, ezt oda teszi az apostolok lába elé, az apostolok egy másik nevet adnak neki, mint egyfajta méltóságjelzőnek gondolják ők talán, hogy Barnabásnak nevezik el a vígasztalás fia, egy lévita származású idegen ember, sok embernek a nyomorúságán segít ezzel, és nyilván, hogy ezáltal valamiféle tekintélyre, elismerésre szert tehetett. És erre azt mondják itt, hogy mi is szeretnénk olyanok lenni, mint ő. Utánozzuk, úgy látszik, ő jól csinálja. Csak hogy ebben az utánzásban valahol ők elakadnak. Szeretnének egy jó mintát venni, de ezt a mintát nem tudják önmaguktól követni. Két részre szeretném bontani, a két oldaláról megvizsgálni a történetet. Az egyik a közösség oldala, a másik pedig az egyének az oldala. A közösségekkel találkozunk, vagy a közösségekben élünk, akkor úgy érezzük, hogy azoknak van egy belső szabályzata. Egy olyan belső rendje, amihez alkalmazkodni kell. Itt mindenki így csinálja. Így hagyományozódnak bizonyos dolgok, amelyekbe, hogyha valaki újonnan belelép, azt át kell vegye. A közösségnek egyébként egy nagy felelőssége, hogy mit ad át, és milyen terheket ad át ezáltal, hogy ő hagyományoz ilyen követelményeket. Később az apostolok is tartanak egy tanácskozást, és azt mondják, hogy meghívjuk az embereket az Isten országába, de túlontúl sok terhet rakunk rájuk. Olyan törvényeket akarunk velük betartani, amelyek régmúltnak a törvényei, vagy olyan emberi rendelkezéseket, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az Isten útján való járáshoz. Engedjük el ezt nekik. És valahol ez egy nagyon bölcs döntés. Krisztus maga is az ő követésére, amikor elhívta az övét, nem egy szabályrendeletet állított fel, és mondta azt, hogy na akkor nézzétek, akik utánam jöttök, ezt és ezt így és így kell csináljátok. Nyilván, hogy a tanításában benne van rengeteg útmutatás, de maga a közösség az nem követelhet így. Ezt így kell csinálni. Én azt hiszem, hogy amikor egy gyülekezet közösségébe is belép valaki újonnan, egyből körülnéz és megnézi, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem is olyan régen egy presbiter testvér mondta, hogy nyaralni volt, és a nyaralásnál kereste a templomot, hogy hova tudna elmenni vasárnap, és a közelben csak katolikus templomok voltak, úgyhogy bement ő is, leült a padba, és előre jelezni akarta, hogy ő így nem fogja tudni, hogy mit kell csinálni, úgyhogy a szomszédjaival megbeszélte, hogy fogalma sincs, hogy itt mi a rend, majd másolni fogja őket, ne haragudjanak, ha valamit téveszt. Vannak ilyen félelmeink, hogy ezt úgy kell csinálni. De ezek az emberek, és ez a házaspár nem értette meg, hogy ez az Isten közelségében egyáltalán nem így működik. Hanem meg kell most vizsgálnunk egy kicsit a másik oldalt, azt, hogy az egyén nem csak azért akar utánozni dolgokat, mert fél attól, hogy kilóg a sorból, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy ezáltal ő is valamit nyerhet, valami pozitívhoz hozzájuthat, így rá is jobban felfigyelnek. Anániás és Szafira nem kényszerből tette a dolgokat, ez világos a történetből, hanem abból az elgondolásból, hogy ez a József, aki azt a Barnabás nevet kapta, az menő. Az menő ebben a gyülekezetben. Ezt, ha valaki azt akarja, hogy őt elismerjék, hogyha rá úgy tekintsenek, hogy ő is igazi hívő, akkor ezt neki is így kell csinálnia. Akkor ezt neki meg kell szereznie. És akkor alkottam magamnak egy szót, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de azt hiszem, hogy maga a helyzet és a történés az van, hogy keresztény divat. Nem csak azt követjük, hogy milyen a legújabb frizura, meg milyen öltözéket kell felvenni, hanem az, hogy a kereszténységben mik jönnek be, és mi a menő benne most. hogy hogyan alakítsuk az életünket, hogy egy keresztény házaspárnak milyen szépnek kell lennie az egész életének, hogy ott minden tökéletes, minden a helyén van, ők közösen imádkoznak, ők közösen tartanak bűnbánatot, közösen úrvacsoráznak, mert ott minden tökéletes. Egy keresztény házaspárban, és most ez divat, vagy házasságban, nem lehet az, hogy egy gyereke van valakinek. Hát az milyen ciki már. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még fölötte. És nem biztos, hogy ez elvárás Istennél, hanem ez mindenkinek a saját lelki adománya, hogy mit tud az Isten dicsőségére megélni, oda tenni. De mi egy kicsit nyomjuk fölfele mindig a mércét, és amikor ebbe belenézünk, akkor kezdünk attól félni, hogy lemaradunk a többiektől, bár ez sehol nincs előírva, hogy hány gyerekem kell legyen ahhoz, hogy üdvözüljek. A keresztény divat az megmutatja, hogy milyen kellene legyen a lelkiségem. Hogy én mindig rajongjak, hogy én mindig örüljek, hogy mindig Isten tudjam dicsőíteni. És megrekedünk akkor, amikor van egy fájdalom bennem, egy gyász, egy kudarc élmény, és nem tudom tartani a ritmust a többiekkel, és nem tudom, hogy akkor vajon én vagyok rossz hívő, vagy ők nagyon tökéletesek. Hogy lesz ebből egy közösség? A sok-sok ilyen fennakadásunk miatt elkezdünk rájátszani, úgy, ahogy Anániás és Szafira, hogy rendben van, én is beleteszek valamit, de nem tudom az egészet tenni, se jó szívvel, se hitetlen szívvel, sehogy valamit vissza kell tartanom magamnak, vagy valamit el kell dugnom a többiek elől, vagy valamit félre kell tennem és el kell rejtenem. És erre mondja azt Péter, hogy ez így nem jó. Nem ez ennek a közösségnek a lényege. Hazudtál embereknek, és hazudsz most az Istennek is. Majdnem azt mondom, hogy egyik rosszabb, mint a másik, bár úgy érezzük az alapigéből, hogy Istennek hazudni talán még nagyobb bűn, mint embernek. De embereket félrevezetni, az sem jó dolog, mert az, amit én megjátszok, az a másiknak megint csak egy mintául szolgál, és ő megint csak azt fogja követni, amit én megjátszottam, és ennek soha nem lesz vége. Hol lesz az az első bátor ember, aki azt mondja, hogy nézzétek, én ez vagyok, testben, lélekben, hitben, bukdácsolásban és mindenben, ez vagyok én. Ne gondoljátok, hogy egy ideális élet ez. Megvezetni embereket, az mindig utána valami nagy csalódás. És a gyülekezet közössége is átéli ugyanezeket a nagy csalódásokat. Pedig azok olyan jó emberek voltak. Pedig azok annyit szolgáltak a gyülekezetbe. Pedig az a házasság volt az, amire azt mondtam, hogy én is úgy akarom csinálni. Pedig az a család volt az, aki kitöltött egy egész padot, és mindig őket irigyeltük, hogy egy egész padsort kitöltenek. Nem csak az embereknek, mert hát az emberek nem látnak bele a dolgainkba, de Istennek is hazudni. Az ember nem látja azt, hogy mi az én egész valóm, és mi belül egy rész, amit megmutatok, de az Isten ezt tökéletesen látja. És itt is erről szól a beszélgetés utána. Úgy hozod ide, mintha az egészet adnád, pedig csak egy részét adod. És nem kérte senki az egészet. Nem kérte azt, hogy megerőltesd magad. Nem kérte azt, hogy olyat csinálj, amit nem hiszel. Nem kérte azt, hogy olyat tegyél, amiben nem tudsz teljes lélekkel benne lenni. Ezt te akartad megvenni magadnak. Féláron az egész üdvösséget. Márha egyáltalán azt lehet anyagiakban számolni, vagy jó cselekedetekbe számolni. De valahogy úgy érzem, hogy a kapcsolatainknak is valahol itt van az a mélypontja, vagy az a vesztesége, hogy én egy egészet akarok kivenni a másikból, a házasságomból, a család életemből, de nem teszek bele egy egészet. Mindig magamnak valamit megőrzök magamból. Pedig erre Isten nem kényszerít rá, hogy úgy tegyem bele, hogy ő azt erővel kiveszi belőlem, hanem ennek teljesen önkéntes módon kellene működnie. Van egy történet, amit általában negatív történetként emlegetünk, mindenki nagyon jól ismeri, a gazdag fiúnak az esete. Amikor Jézus oda megy, és azt mondja, hogy én is akarom az üdvösséget, mit kell csinálni? Hát, tartsd meg a törvényt. Megtartottam. Hát ez egy kis rámondás volt. Kicsit nagyolt. Jézus újra kérdez, vagy újra ad egy lehetőséget, akkor menj el és add el mindenedet, és kövess engem. És utána azt mondja, hogy hát ez sok. Én ezt nem tudom vállalni. Negatív a történet, de korrekt. Mert azt mondja, hogy én ezt most ebben a pillanatban nem tudom vállalni. Ettől függetlenül Jézus szereti ezt a gazdag ifjút. Azt mondja, hogy megszomorodva hagyta ott. És a gazdag ifjú is szomorúan ment el, mert érezte, hogy itt valaminek máshogy kellett volna történnie. És ez nem baj, ha így van. Én nem tudom, hogy az ő története mi. Én mindig nagyon naív vagyok, mert amikor az ő történetet olvasom, azt gondolom, hogy később lesz egy olyan történet, amikor azt mondja, hogy na én visszajöttem. De ebben az őszinte beszélgetésben legalább elhangzik az, hogy én ezt így egyben még nem tudom vállalni. És ezért mondja Jézus a tanítványoknak is utána folyamatosan csak ezt az egy felszólítást, hogy kövess engem, gyere, nézd meg, élj velem. Nem kell ugyanazt csinálnod, amit én. Nem kell ugyanazon a szinten működj, ahogy én. Én az Isten fia vagyok. De adok neked egy példát, hogy így lehet élni. Amikor a gyülekezetben ez megtörténik, és ott két ember esik holtan össze a gyülekezet színe előtt, akkor hatalmas a megdöbbenés. És mindenki meg is retten. A félelem is nagy, a záró versek erről szólnak, hogy az egész gyülekezetet megszállta a félelem, és mindazokat, akik erről hallottak. A gyülekezeti életnek a tisztasága az Istennek nagyon-nagyon fontos. Amikor Jézus azt mondja az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben megismétli, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor azt várja, hogy az ő közelébe egy olyan őszinte és igaz életet éljünk, ami nincs tele hamissággal. Sőt, a hamisságot messze űzi magából. Ez lenne a képmutatás nélküli élet. Jézus maga is tanít erről, és nagyon kemény dolgokat. Amikor azt mondja, hogy ha valaki egyet a kicsinyek közül megbotránkoztat, jobb annak, hogyha elmegy a tengerpartjára, egy malomkövet köt a nyakára, és beugrik oda. Ez valami nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az Isten mellettiségét annyira látszatként éli meg, hogy másokat ezzel félrevisz, félrevezet, hogy vakvezet világtalant, akkor annak nagyon súlyos az ítélete. Ez nem azért van, és nem azért hozom én is sem ma ide ezen a mai vasárnapon, mert ilyen erkölcsrendészetet szeretnék fönntartani a gyülekezetben, hanem az, hogy egy kicsit tisztán lássuk azt, hogy az egyházban mégiscsak kell lenni egy fegyelemnek. Van egy ilyen fogalom, és ezt mi nagyon-nagyon kerüljük, hogy egyház fegyelem. Amikor a régiek arról beszélnek, hogy szégyenpadot tettek ki a templomba, vagy a templom előtt felállítottak egy padot, és oda kellett leültetni a cégéres bűnösöket, és mindenki jó gondolt magába azt, amit gondolt, és mindenki elítélte őket, akkor azt mondjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon maradi, meg nagyon-nagyon képmutató az egész. Én nem erre hívok senkit, hanem arra, hogy itt van az Isten asztala megterítve. És hogyha én ide jövök, akkor ne hazudjak már az Isten színe előtt. Akkor mondjam el azt, ami vagyok, és ami bennem van, és amit hinni tudok, és amit nem tudok hinni. Azt, akit szeretni tudok, és akit nem tudok szeretni. Ne azt játsszuk meg ennél az asztalnál, hogy levetettem már minden olyat, ami akadályoz abban, hogy igaz és tiszta életet éljek. Nem vetettem le, itt fogom levetni. Az Isten fogja levenni róla. És pont azzal az örömmel kell innen tovább menjek, hogy az Istennek a szabadítása ma is valós. Hogy nekünk nem az a fontos a Bibliában, hogy Egyiptomból hogy hozta ki az Isten a népét, nem az a fontos, hogy hogyan harcolták meg a harcaikat egykor a zsidók a Kánoán földjén, nem az a fontos, hogy az első gyülekezet életében ki gyógyult meg, és ki nem, és ki esett össze, és ki nem. Hanem az a fontos, hogyha találkozom az Istennel, akkor oda tudok-e borulni úgy, ahogy vagyok. És tudom-e azt kérni, hogy ezzel a valómmal foglalkozzon az Isten. És nyilván, hogy ezekből mindig áldás születik. Hadd fejezzem be jóval a történetet. Az elején azt olvastuk, hogy a gyülekezet közösségében állandóan tapasztalták a gyógyulásokat, az örömöket, az ajándékokat. Azért, mert megtartották tisztának ezt a közösséget. Ha nem marad meg tiszta, akkor ezek kopnak ki közülünk. És mi pedig szeretnénk az Istennek örvendező népe lenni, és az ő dicsőségét együtt ünnepelni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy alázatos szívvel tudjuk mindazt elétenni, ami bennünk van, azzal az őszinte lelkülettel, amire ő válaszként tudja árasztani a kegyelmét, segítségét, megbocsátását és felemelő szeretetét. Amen.